Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Bár ez a cég, ez 2 év óta létezik, a nagy ugrás az valójában a Covid alatt történt meg, hiszen a Covid alatt jöttünk rá mi is arra, hogy lehet online dolgozni, és ebből a szempontból tehát meg tudtuk lépni azt, hogy mi magunk is a világ akár bármely pontjáról tudjunk valós időben online részt venni a Magyarországon folyó munkában is, és az időeltolódás szempontjából, hogyha keletebbre megyünk, az egy nagyon ideális állapot, hiszen akkor pont a délutáni, de még ébrenléti órákra esik a magyarországi munkaidő, úgyhogy ez egy nagyon kellemes.
Ez puszta time management.
De azért, hogyha kicsit komolyra fordítva szólt, a time management nagyon jól jön, és nagyon alapvető, de hát ugyanakkor Szingapúr azért valójában Ázsiában a hub. Hongkong és Szingapúr volt ugye korábban, Hongkong ma már kevésbé, Szingapúrnak felértékelődik a helyzete, ugye Kína az nyilván egy teljesen speciális világ, azt azért Kínában nyitni egy üzletet, vagy egy céget létrehozni, ahhoz nagyon jó helyismeret nélkül elég nagy bátorság kell, de a kínai cégek ott vannak Szingapúrban.
Sziasztok, ez itt a Reklámszünet, a 24.hu kommunikációipari beszélgetős podcastja. Mai vendégem Balatoni Zsófia, aki az egyik legnagyobb hazai PR ügynökség, az Unió Média egyik alapítója és ügyvezetője, fiatal kora ellenére a PR szakma veteránja. Bele fogunk beszélgetni a következő 3-4 órában. Szia Zsófi!
Szia Péter! Köszönöm.
Kezdjük egy ilyen megkerülhetetlen covidos dologgal, talán a következő év már olyan lesz, hogy nem kell mindig coviddal kezdeni, de most még pont igen. Hogyan alakult szerinted a PR szerepe az elmúlt 1-2 évben, és változott-e bármit így a covid válság hatására, vagy ez pont ugyanaz a szakma, mint ami volt mondjuk másfél évvel ezelőtt?
Ez egy nagyon jó kérdés kezdetnek erről, tulajdonképpen az egész műsorban tudunk végigbeszélni.
Nagyjából erről is fogunk.
A Covid nagyon sok változást hozott, ugye a munka módszerekben az, hogy hogyan dolgozunk, az nyilván triviális. Tartalmilag, ami történt, az az összes employer branding projekt, az előtérbe került, sokkal jobban figyelnek a cégek a munkavállalóikra, a potenciális munkavállalóikra, nyilván ezt olvassuk a hírekben, hogy hogyan alakul a munkaerőpiac, de nem csak Magyarországon, hanem a világon mindenhol, mindenki állást keres, és ezzel nagyon sok kommunikációs feladat van. Ez az egyik része, a másik része, ami talán sokkal lényegibb, az, hogy a cégek azt hiszem, hogy a Covid kapcsán jöttek rá arra, amit egyébként már sokan régebben is sejtettek, de most aztán teljesen bizonyossá vált, hogy nagyon fontos a küldetés, a purpose, az, hogy miért vagyunk a világon, hogy mit teszünk a világhoz, mit adunk hozzá, tudunk-e jót cselekedni.
Most jöttek erre rá a cégek, vagy most csak ez jobban hangzik, mert olyan időket élünk, amikor ez most megkerülhetetlen.
Igen, ez most megkerülhetetlen. Tehát, hogy most nem lehet úgy beszélni a saját termékünkről, szolgáltatásunkról bármelyik cégnek, hogy ne érintenénk azt a témát, hogy ez hogyan ad hozzá a világhoz. Ez egyébként szerintem Covid nélkül is eljött volna, illetve már úgy készülődőben volt, egyszerűen a klímaválság miatt például. És hát felnövőben van egy olyan fiatal fogyasztói réteg, akiket ez érdekel, akik ez alapján választanak márkát, ez alapján öltözködnek, vásárolnak, úgyhogy ezt muszáj minden cégnek észrevennie.
És ez velünk is marad szerinted? Tehát ha majd reméljük egyszer elmúlik a vírus, és ilyen értelemben visszatérünk visszatérünk valami fajta normál kerékvengésbe, de a purpose az velünk marad?
Én remélem, és az igazi nagymárkáknál ez mindig is ott volt. Tehát, hogyha a Google-től, az IKEA-n át, a Lego-ig bármire gondolsz, akkor a nagyon nagy, sok évtizedes komoly márkák ezt mindig is tudták, és szerintem velünk fog maradni, igen.
Ez a PR ügynökségeknek egy gyorsítósáv, nem? Tehát ez itt a ti időtök most, hiszen ti valahol mindig ezzel foglalkoztatok, csak a büdzsének éppen kisebb része esett erre, úgyhogy ez most jó nektek, akkor mondhatjuk, ugye?
Én azt gondolom, hogy most a PR-nek kifejezetten konjunktúrája van, igen.
Mit gondolsz arról, hogy mi a, ha meg lehet ezt egy mondatba, vagy egy gondolatba fogalmazni, akkor mi most a legnagyobb feladat a PR szakmának, vagy a PR ügynökségi szakmának?
Nagyon jókat kérdezel. Pontosan a purpose alapú gondolkodás kapcsán ugye föl kell tudnunk nőni ehhez a feladathoz, és az egész digitális forradalommal, ami ugye már velünk van egy, nem tudom, 10 éve körülbelül, elindult egy olyan lehetőség, amit nem tudom, hogy minden PR ügynökség vagy reklámügynökség észrevette, és ez az adatalapúságban rejlő hihetetlen lehetőség. És én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb feladat, ami most így mindenki előtt, de a vállalati szakemberek és az ügynökségi emberek előtt is áll, hogy ezt képesek legyünk megérteni, mert borzasztóan sok adat van, nagyon sokat tudhatunk a saját fogyasztóinkról, vagy akármelyik stakeholderünkről, csak az a kérdés, hogy hogyan ne fulladjunk bele ebbe az adathalmazba, és hogyan tudjuk ebből a tényleg értelmes adatokat megtalálni, és azokat az insightokat kinyerni, amire aztán tudunk építeni kampányokat.
Miről kap érünnösöknek az adat előző? Nem feltétlenül triviális, hogy elsőre az jut eszembe, hogy legyenek jobb, pontosabb sajtólistáitok. Gondolom, nem egészen erre gondolsz, hanem ennél többre, hogyha
igen.
Jól értem.
Igen. Ez, a PR ügynökségnek a gondolkodásában ez valószínűleg klasszikusan tényleg nincs benne. Nálunk ez körülbelül 4 évvel ezelőtt indult el az a folyamat, amikor rájöttünk arra, hogy nem elég ilyen, hát ilyen becslés alapján, vagy a legjobb szándékunk, a legjobb gondolatunk alapján kampányokat tervezni, hiszen vannak adatok. Tehát, hogy az, amit egyébként a médiacégek már sokkal régebb óta tudnak és figyelnek, azt kell áttenni a PR kommunikációs gondolkodásba is, tehát figyelni kell azt, hogy mi az, amire az emberek keresnek, mi az, amire az emberek, nem tudom, Facebookon reagálnak, és ezen adatok alapján kell meghatározni azt, hogy mi az, amiről egy adott cég fog beszélni. Tehát nagyon egyszerűen mi kerüljön bele a sajtóközleménybe, és mi kerüljön bele a akármelyik social media posztba.
Azt gondolod, hogy megvannak már nálatok is a napi gyakorlatban, használjátok azokat az eszközöket, amivel az adatból kiválasztjátok a fontosat, a nem fontosat? Mert felhoztad a média cégeket példának, én ugye egy média cégben ülök, és mi nálunk talán az egyik legnagyobb állandó probléma, hogy rengeteg adatunk van, ám de mit kezdjünk ezzel a rengeteg adattal, és ki és hogyan válassz el a fontosat a nem fontostól? Hogy nálatok ez bekerült ezek szerint már a napi gyakorlatba, és azt mondod, hogy ezt készségszinten üzitek?
Ez egy nagyon komoly ambíció volt, hogy ez kerüljön be a napi gyakorlatba. Fölépítettünk erre egy csapatot tulajdonképpen. Van nálunk egy content factory, amiben most ül körülbelül egy 8-10 ember, akiknek ez...
Ők adatelemzők, vagy tartalomgyártók?
Ők közöttük van adatelemző is, és tartalomgyártó is, és ugye vannak erre szoftverek, számos szoftvert használunk, és most már együtt dolgozunk, hát nem is tudom, legalább négy-öt olyan ügyfelünk van, ahol kifejezetten kifejlesztettünk egy olyan adatelemző dashboardot, ahol a fontos adatokat tudjuk nézni, és az alapján tudunk kommunikációs akciókat tervezni.
Ezt tök jó, hogy említetted, hogy kiépítettetek egy új csapatot, mert erre vonatkozott volna amúgy is a következő kérdésem, hogy jelent-e ez munkavállalói vagy munkatársi oldalról változás, vagy magyarul, hogy más emberekre van-e szükséged, mint akikre régen, és hogyha igen, akkor ezek helyette jönnek valakinek, vagy pluszban jönnek?
Igen. Teljesen más emberek, tehát ez egy teljesen más kompetencia, itt sokkal inkább, tehát még egy időben azon is gondolkoztunk, hogy esetleg a pénzügyes kollégákat mozgatjuk át.
Hiszen ők
ismerik az Excel-t, és számokkal tudnak dolgozni, de végül ez nem valósult meg. Teljesen más a kompetencia szett, teljesen új embereket kellett erre fölvenni, de ez nem jelenti azt, hogy ők kiváltanák az egyéb tartalmi szakembereket. Tehát nálunk most tulajdonképpen két content csapat működik cégen belül. Az egyik az, ahol az adatelemzők vannak, és a kifejezetten social fókuszú tartalomgyártók is, mert a socialben nagyon összekapcsolódik ugye az állandó real-time történet.
Ez az, amire úgy gondolunk, hogy akik írják a Facebook posztokat.
Írják ugye? Is, de nekik érteniük is kell, hogy mi zajlik, tehát nekik az elemzésekhez is kell, hogy legyen egy affinitásuk. Ez az egyik része a content csapatnak, és van egy másik, hasonló méretű, szintén ilyen 10-valahány fős, akik pedig a long copy-ket írják, és ők azok, akik azok alapján, az információk alapján dolgoznak, amik az adatokból kijönnek, illetve őnekik még megvan az a, akár évtizedes szaktudásuk mondjuk egy adott területről, tehát azok a szakírók, akik már évek óta foglalkoznak a repüléssel, vagy az energiaiparral, vagy a bármivel, ezt a kettő tudásukat összegyúrják.
Ők a klasszikus PR-esek, ugye, akikre úgy gondolunk, hogy értenek egy iparág ügyeihez, és az ügyekről tudnak értelmesen beszélni.
Ők írni tudnak. Ez egy külön író csapat, és ezen kívül van az a csapat, akik a, nem tudom, hogy kik a klasszikus PR-esek, azt akartam mondani, hogy ez a harmadik láb lenne a klasszikus PR-esek, de ők inkább ez a klasszikus account munka, akik értenek a PR szakma és a kommunikáció több részéhez is, tulajdonképpen mindenhez értenek, és ők azok, akik az ügyféllel napi kapcsolatban vannak. Az az érdekes, hogy ez az új ügynökségi modell, ezen mi dolgozunk most már 4 éve mindenképpen, és egy kicsit így magunknak kellett kitalálni.
Volt erre minta? Ezt akartam pont kérdezni, hogy ez úgy jött, hogy egyik reggel 4 éve fölébredtetek, és azt mondtátok, hogy na, ez így nem működik tovább, ki kell valami újat találni, és akkor kinyitjuk a könyvet, vagy fölhívjuk a külföldi barátainkat, és ők elmondják, hogy hogy kell csinálni, vagy azt mondtátok, hogy hazárdírozzunk, szóval ez így hogy működött a gyakorlatban? Nyilván nem egyik pillanatra a másikra történt.
Nem. 4 évvel ezelőtt kezdtünk el tudatosan gondolkodni azon, hogy merre van a jövő, merre megy a PR szakma, és mivel eleve az én hátterem az marketinges tulajdonképpen, tehát hogy én egy majdnem 10 évig marketingesként dolgoztam.
Erről majd megbeszélünk itt ugye a cégnek a történetében, a DNS-ében, az, hogy egy újságíró és egy marketinges alapította, tehát a PR szakma két határterületéről érkeztek az alapítók, ez talán
igen.
Fontos, ugye elmondani.
Igen, igen. És talán emiatt volt az, hogy azért mi folyamatosan keressük, meg kerestük is azt, hogy merre és hogyan. 10 évvel ezelőtt indult el az, hogy regionálisan kezdjünk el dolgozni, és mondom, egy olyan 4 évvel ezelőtt jutottunk el odáig a gondolkodásban, hogy a PR-nek, és egyszerűen meg kell újulnia. És ez a megújulás, ez adatalapon képzelhető el, és elkezdtük tudatosan fölépíteni ezeket a kompetenciákat. A másik irány, amire egyébként szintén rájöttünk, az, hogy összemosódik a PR és a reklám és a marketing nagyon. Nem lehet ezeket külön tekinteni, és ezért szüksége van egy hozzánk hasonló ügynökségnek arra, hogy nagyon erős legyen a kreatív és a grafikai, vizuális kompetenciája is. Úgyhogy ezen is elkezdtünk dolgozni, és most már 4 éve épül egy csapat, ahol van videó, van animáció, van grafika, vannak kreatívok, ez is már egy ilyen 10 pár fő ma. Tehát képesek vagyunk tulajdonképpen ATL kampányokat is.
Az ügyfél oldali büdzsék is összemosódnak? Mert nyilván itt különböző zsebekbe kell belenyúlni, tehát azért ez elvezetett oda, hogy ti tudtok nem PR büdzséket is megnyitni, hogyha arra van szükség.
Pontosan, igen. És egyébként szerintem ez nagyon logikus, mert nincsen külön PR és külön reklám és marketing.
De mégis az ügyfél oldalon néha ez büdzsé szinten elkülönül egymástól.
Igen, így van.
Ez egyébként mi a mai napig így van?
Hát amit én látok, az, hogy azért elkezdődött egy olyan folyamat, hogy ezek kezdenek összemosódni, hiszen a cégek is azt látják, hogy a fogyasztóik, vagy az akármilyen stakeholderek gyakorlatilag ugyanazt a médiakört fogyasztják, akkor is, amikor reklámról van szó, vagy egy bannert látnak, meg akkor is, amikor tartalmat fogyasztanak. Tehát ez a kettőt ezt nem lehet elválasztani, és hát miért is kéne?
Hány ügyfeletek van jelenleg?
26. Azt hiszem.
Meddig növelhető ez? Ez szerintem minden feltörekvő, vagy már nem is tudom, minek nevezzelek benneteket, nagyjá vált ügynökségnél föl szokott merülni, hogy mi az ideális ügyfélmix, meg hogy mennyi ügyfelet lehet kiszolgálni, és meddig érdemes nőni. Te gondolkoztok ezen egyáltalán? Vagy csak mentek előre, és vissza lendület?
2011-ben, tehát pontosan 10 évvel ezelőtt a világgazdaság lehozott egy ügynökségi toplistát, árbevétel alapján PR ügynökségi toplistát, aminek mi voltunk az első helyén. Ez annak volt köszönhető, hogy akkor kezdtünk el regionálisan dolgozni, és tehát akkor onnantól fogva azt hiszem, hogy az Unió Média az biztos, hogy a legnagyobb, vagy a legnagyobb a között lévő ügynökség, az biztos, hogy az olyan ügynökségek között, akik függetlenek mondják magukat, a legnagyobbak vagyunk. Ehhez képest, hogyha 2018-as árbevételünkhöz és létszámunkhoz viszonyítom a 2021-et, akkor mind a kettőt megdupláztuk. Tehát duplájára nőtt az árbevétel, és tulajdonképpen a létszám is. Csak az előző évben, tehát a 2021-et olyan 50 pár fővel indítottuk, és most pont az évzáró nagy prezentációra készülök, úgyhogy ezért tudom a számokat, most 62-en vagyunk. Tehát, hogy...
Hát az elmúlt elméletileg válságosabb évben is létszámban is növekedni
létszámban
tudtak,
is növekedtünk,
és ez az árbevétel növekedésében
is. Árbevételben is egy olyan 30%-os növekedés volt, igen.
Ez csak félig válasz a kérdésemre, tehát hogy meddig lehet ezt szerinted egészségesen vinni, vagy ez még nem időszerű ez a kérdés? Lehet, hogy itt vagy ezen nem kell gondolkozni, hanem bármeddig lehet nőni. Hát,
én azt gondolom, hogy ha mi tudunk jó és értelmes dolgokat adni az ügyfeleinknek, akkor annak nincsen határa. Hát, hogy nekünk az a dolgunk, hogy okosak legyünk, hogy nagyon ráérezzünk arra, hogy mi a lényeg, jó gondolataink legyenek. Én nem tudom, hogy ennek miért kellene, hogy határa legyen.
Nem állítottam, hogy kéne.
Nem. Ugyanakkor azért hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem gondolkodunk abban, hogy merre van előre, és az a fajta törekvés, hogy szélesítsük a kompetencia készletünket, az is emiatt történik. Az, hogy ugye már 10 éve dolgozunk regionálisan, az is ennek tudható be, illetve a régión túl is igyekszünk megkapaszkodni mostanában.
Erre visszatérünk még majd erre a regionális és nemzetközi növekedésre, de addig még egy kérdés, hogy akkor elképzelhető az, hogy ti valahol full service ügynökségként fogtok működni? Tehát vannak ilyen ambíciók, vagy azért értem, hogy a PR siló az már nem úgy PR siló, mint régen volt, de mégiscsak a tartalomvezérelt gondolkodásban maradtok benne.
Hát a karosszéria az megvan, tehát egy full service ügynökségi setup van nálunk, megvannak az emberek hozzá, megvannak a képességek, tehát azt gondolom, hogyha holnap jönne egy ilyen megbízás, akkor azt tudnánk végezni, mint ahogy már most is csinálunk outdoor kampányokat, csinálunk filmeket is.
Említetted az árbevételi listát, amit a világgazdaság publikált. Van egy másik lista az ügynökségi piacon, ami az ügynökségi különböző versenyeken való eredmények, sikerekből áll össze. Ezt a Kreatív nevű szaklap készíti most már jó néhány éve. PR top listának nevezik. Ugye van egy M-lista nevű nagy ügynökségi lista, és ez amellett, vagy most éppen egy kicsit elválva, amennyire tudom, működik. Szóval rangsorolja a PR ügynökségeket. És ezen a listán ti zsinórból, ha jól tudom, már 7. alkalommal voltatok az évben. Megkérdezhetném, hogy mi a sikertitka, nem ezt fogom megkérdezni, hanem azt fogom megkérdezni, hogy egyrészt, hogy lesz-e 8. szerinted, és hogy lehet, tehát hogy nem válik-e ez is monotonná, ahogy, nem tudom, Hamilton se lett 8-szor világbajnok. Szóval, hogy arra akarok kiukadni, hogy meddig jelent ez valamit, és meddig adja ez a tüzet, és meddig tud a saját munkatársaidat azzal motiválni, hogy ennek van jelentése, és ez fontos.
Egyrészt bizakodóak vagyunk, vagy reménykedünk benne, hogy a 8. is esetleg összejön. Hihetetlen érzés. Tehát, hogy
én... Ti ezzel keltek, ezzel fekszetek? Tehát ez így része a napi munkának, hogy jól kell szerepelni, a díjakat kell nyerni, mert a díjak után a listára kerül. Szóval ez így része a munkának, a gondolkodásnak.
Az a része a gondolkodásnak, hogy olyan kampányokat kell létrehozni, amik akár díjat is nyerhetnének. Azután már egy másik döntés, hogy erre akarunk-e költeni, hogy nevezzük, akarunk-e hozzá egy videós esettanulmányt készíteni, mert az már egy ilyen, hogy mondjam, az egy gyárszerű működés, de az, hogy hogy minden kampánynak benne, kampányban benne kell lenni a potenciálnak, az egy nagyon fontos alapelv, mert ez a minőségnek a záloga. Tehát, hogy nincs olyan munka, amit na jó, most csak így megoldjuk, hanem olyat kell csinálni, amire fölkapja a fejét az ügyfél. Tehát állati nagy a verseny, mi nagyon sokszor reklámügynökségekkel versenyzünk akár egy-egy kampányon vagy projektért, nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy picit is lankadjon ez a fajta drive vagy lelkesedés. A kérdésnek arra a részére, hogy mit jelent ez, amikor az ember hetedszerre kapja meg, és hogy ez meddig tud motiváló lenni, mindig nagyon jó érzés, és az biztos, hogy azt hiszem van a pszichológiában egy ilyen, nem is tudom, hogy hívják, valami olyasmi gondolat, hogy az ember a veszteség, valaminek az elvesztése, az mindig sokkal nehezebb, mint az érzés, hogy elvesztem, az nehezebb, mint az, amikor már sokat szorra kapom meg, vagy megtartom. Biztos vagyok benne, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor nem mi leszünk az év ügynöksége.
És sőt, az borzasztó lesz?
Nem lesz borzasztó, pont ezt akartam mondani, hogy én azt gondolom, tehát én nagyon reménykedem benne, hogy nagyon-nagyon jó szakemberek vannak Magyarországon. Én az elmúlt időszakban, elmúlt években azt látom, hogy borzasztóan sok jó kampány születik. Az a természetes, hogyha itt ebben egy váltógazdálkodás van. Én remélem, hogy itt lesznek jó új ügynökségek és kampányok, és ez biztos, hogy nekünk is fogadni egy lökést arra, hogy még jobbak legyünk.
Az ügyfeleknek amúgy ez fontos? Tehát például szereztetek ügyfelet úgy, hogy ő kifejezetten azért jött, mert egy sok díjat nyert ügynökséggel akart együtt dolgozni?
Nézd, minden díj egy szakmai elismerés. Én nem hiszem, hogy van olyan ember, akár ügyfél, akár ügynökségi oldalon, akinek ne lenne fontos a szakma elismerése. Tehát én ezt egy nagyon emberi és nagyon megérthető dolognak tartom, hogyha ennek örülünk, és ez a cégeknek is, én azt gondolom, hogy azt egy visszajelzés arra, hogy jól dolgoznak.
Employer brandingbe például ez fontos? Tehát, hogy így akarnak oda menni kollégák, vagy még leendő kollégák azért, mert én a legjobb PR ügynökségnél szeretnék dolgozni?
Igen, kifejezetten igen.
Ugye beszéltél már arról, hogy kifejezetten odafigyeltek arra, hogy content alapú kampányokat csináltok, sőt egy külön divíziót is építettetek föl erre. Mennyire látjátok ezt még mindig feltörekvő ágának a kommunikációs piacnak, hogy a natív kampányokat, és mennyire látok változást abban, hogy a médiumok hogy tekintenek erre? Van-e ebbe egyáltalán változást? Tehát látjátok-e azt? Én megint egy médiacégnél ülve én azt érzem, hogy úgy érzékelem, hogy a médiacégek részéről talán nagyobb erre a nyitottság, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt volt, de hogy néz ez ki a ti oldalatokra? Tehát ez még mindig egy harc, vagy pedig ez könnyebben megy, mint ahogy régebben ment?
Igen, én azt hiszem, hogy ez kifejezetten belekerült most már a gondolkodásába a médiacégeknek is, az ügyfeleknek is, hiszen ez valóban egy nagyon jó eszköz. Tehát a content alapú, branded content megoldások működnek, és hát én megkockáztatom, hogy sok esetben sokkal jobban működnek, mint az egyéb ilyen klasszikus hirdetési megoldások, úgyhogy ebben abszolút van jövő is, és sok ilyet csinálunk, igen.
Ha ez így van, hogy ilyen módon van egy erőteljes szimbiózis a média cégekkel, mint ügynökségi oldalról, mint pedig hát hirdetői oldalról is, hiszen ti végső soron nem magatokért, hanem a hirdetőkért dolgoztok. Akkor mit gondolsz arról, hogy mennyire van a ti oldalatoknak, vagy ennek a két oldalnak felelőssége, szerepe abban, hogy a helyi média cégeket támogassa a továbbélésük mellett dolgozzon, hogy hozzájuk, és ne mondjuk a nagy nemzetközi szereplőkhöz menjenek a hirdetési büdzsék. Amellett ugye, hogy említetted azt is, hogy hát nektek természetesen a közösségi média platformok is nagyon fontosak, amik jellemzően nagy nemzetközi szereplőket jelentenek. Szóval van-e nektek ezzel dolgotok?
Hát a mi dolgunk az, hogy elérjük az ügyfeleket, tehát elérjük azt a célcsoportot, aki fontos az adott ügyfélnek, a fogyasztókat, vagy akármilyen más stakeholdereket, hogyha bármilyen más célcsoportról van szó. Én nem hiszem, hogy ennek nagyon ellent kellene tartani, vagy ennek ellenében kellene dolgozni, hát akkor tudjuk hatékonyan elkölteni az ügyfeleknek a büdzséjét, hogyha ezek tényleg azokra a helyekre mennek, ahol a fogyasztók vannak, és ahol ráadásul egy olyan fajta befogadási mechanizmus van, hogy valahogy képesek az üzeneteket valóban befogadni, és egyfajta engagement létre tud jönni.
De van olyan szándék vagy törekvés, mondjuk bennetek, hogy meggyőzzétek az ügyfelet arról, hogy mondjuk hazai tulajdonú, vagy Magyarországon működő, magyar tartalmat gyártó felületeken költsenek, vagy pedig ez nem szempont, hanem oda viszitek, ahol...
Azt gondolom, hogy ez egy verseny. Itt a médiumok versenyeznek egymással, a különböző felületek versenyeznek egymással, és azért a számok azok elég objektív segítséget nyújtanak, tehát itt is tulajdonképpen adatalapon tudunk működni, azt tudjuk megnézni, és itt is a számokat komplexebben kell értelmezni, tehát nyilván nem csak egy ilyen alapszinten nézzük meg a, nem tudom, olvasottságot, vagy hogy hány ember van ott, hanem azt is figyelni kell, hogy mennyire sok az interakció, mennyire aktív egy adott felület, tehát nagyon sok szempont van, amit ilyenkor mérlegelni kell, de nyilván ez egy eléggé objektív döntés szokott lenni.
Említetted, kicsit kanyarodjunk vissza terjeszkedés, vagy terjeszkedési tervek, vagy a terjeszkedési múltatok felé. Említetted azt, hogy kb. 10 évvel ezelőtt kezdtetek el regionálisan gondolkodni. Mesélsz erről egy kicsit, hogy ez hogy jött, miért pont úgy, miért pont oda, hogyha jól tudom, akkor ugye jelen pillanatban és Ljubljanában van irodátok, tehát a szlovén piac az a kezdetektől fogva ott volt. Nem egy evidens, ugye elsőre nem egy evidensnek tűnő terjeszkedési irány Budapestről, bár közel van, de még a minket körülvevő országok közül is ritkán szoktunk elsőként Szlovéniára gondolni, pedig milyen szuper hely egyébként. Szóval hogy jött ez?
Nagyon egyszerű, volt egy ügyfelünk, akivel akkoriban együtt dolgoztunk, egy nagy nemzetközi cég, és ők egy regionális központot működtettek Budapesten, a regionális központnak a területét kellett lefedni, és mi akkor nagy örömmel partnerek voltunk abban, hogy fölépítsük a saját képességünket, hogy tudjuk őket támogatni.
De mi volt a terület? Piacokon. Tehát ez Balkán
ez a terület,
volt?
Ez Balkán volt, Romániával, Bulgáriával, és hozzátartozott a Magyarország északra Cseh és Szlovákia is.
De nektek volt bármi tapasztalatotok már, akár korábbi munkából ezen a piacon, vagy pedig ez tényleg az ügyfélhez kötődött, ami ez egy adottság volt, és akkor erre épültetek?
Ez az ügyfélhez kötődött, de voltak akkor olyan kollégáink, akikkel együtt dolgoztunk ezen az ügyfélen, akiknek volt tapasztalatuk ebben a régióban, tehát a szaktudás az megvolt nálunk, cég szinten ez az első ügyfél volt az, aki miatt mi kiépítettük a saját hálózatunkat tulajdonképpen.
És akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor lett egy regionális irodahálózat, és akkor nektek ebben a 10, hány, nem tudom, körülbelül ugye országban, ott lett mindenhol egy szobátok, egy irodátok, egy asztalatok, egy coworking helyen, egy telefonszámotok, tehát hogy mi volt az építkezésnek a menete?
Az irodánk az jelenleg Ljubljanában van, és a többi országban pedig partnerekkel dolgozunk együtt. Ezek vagy ezek tulajdonképpen az esetek döntő többségében ügynökségek. Sok országban tendert tartottunk, tehát meghívtunk, megnéztünk egy csomó ügynökséget, lelátogattuk őket, beszélgettünk velük, és így kötöttünk ki annál a partnernél, akivel dolgozunk. Ugye ma már ezek a kapcsolatok, ezek 10 éves partnerkapcsolatok, tehát hogy ezek nagyon nagy múltra tekintenek vissza, és ez egy, tehát tulajdonképpen egy saját hálózatot építettünk ki itt a régióban. Lefedjük jelenleg a balti államoktól, Lengyelországtól egészen Görögországig itt ezt az egész sávot.
Elég, régiónak elég nagy.
Ez egy nagyon nagy régió, és az benne az érdekes, hogy borzasztóan sok nyelvet beszélnek benne az emberek, nagyon sokfélék, kulturálisan is nagyon sok különbség lehet az adott országok között, vallásban, egyáltalán viselkedésben, akár még az online használatban is. De mi ezt a nagy részt a budapesti és kisebb részt a ljubljanai irodából egységesen tudjuk kezelni ezt az egész régiót, és ez egy nagyon nagy segítség több ügyfélnek is, akiknek ebben a régióban dolgozunk, hogy tulajdonképpen egy egykapus rendszerrel tudják elérni ezt a csomó országot.
Tehát az építkezés, akkor, hogyha jól értem, az volt, hogy elindult ezzel a 10 országgal, egy ügyféllel, és akkor ott, miután ez működött, és ezek a az ügynökségek vagy partnerek meghonosodtak ott, mint ezeknek az ügyfeleknek a képviselői. Utána újabb tendereken indultatok, el lettek újabb ügyfelek minden piacon egyébként, vagy van olyan, ahol egy ügyféllel vagytok?
Hát ez egészen változó. Igen, ez ilyen össze-vissza van, mert ez attól függ, hogy az adott cégnek hogyan néz ki ez a kelet-európai régiója. Tehát van olyan, akinél beletartozik Lengyelország, de van, aki külön kezeli, mert hogy az önmagában is elég nagy. Tehát itt azért vannak változások, de igen, ma már pontosan így, ahogy mondtad, így történt.
Melyik a legjobb piac?
Milyen szempontból?
Melyik a legnehezebb piac? Hol lehet a legtöbb pénzt keresni?
Hát árazásban nagyon hasonló az árszínvonal, a Csehország talán egy kicsivel drágább. Nyilván minél keletrebben megyünk, annál olcsóbb, tehát hogy így olyan pont ebben nincsenek szerintem őrületesen nagy különbségek. Nem lehet válaszolni arra, akkor, hogy melyik a legjobb vagy legrosszabb.
Akkor mások kérdezem, melyik az a piac, ami Magyarországról nézve, vagy akár Ljubljanából nézve, kulturálisan a legszokattanabb, a legnagyobb sokkot jelentette? Ahol a legnehezebb szót érteni?
Amellett, hogy pont az előbb azt mondtam, hogy nagyon különbözőek ezek a piacok, az egy nagy hasonlóság, hogy ugye mindannyian az elmúlt, hát nem is tudom, 60-70 évnek a történelme, az körülbelül ugyanaz volt ezekben
ezek
az országokban.
Ezek így van, úgy vagy úgy, hogy poszt-szovjet, vagy szovjet hatás alatt álló országok.
Mondjuk talán, tehát nyilván Görögország nem, de...
Az máshogy furi.
Az már mindennek megvan a maga specialitása, és emiatt a közös történelmi, nem tudom, beidegződés miatt egyszerűen ez a viselkedésben és az üzleti viselkedésben is nagyon sok hasonlóságot eredményez. Tehát én bár sajnos nem beszélek ezekből, tehát ezeknek a nyelveknek a többségét nem beszélem, de valahogy nagyon gyorsan.
Van valamit, igen?
Egy picit beszélek szlovénul, de nagyon picit.
De nem annyira, hogy ott üzleti
nem,
szinten
nem
használ.
Nem annyira, de hát...
Ez egyébként nem hátrány? Tehát, hogy ezért vannak pont a helyi partnerek.
Ezért vannak helyi partnerek, és képzeld el, hogy a szlovén az még a magyarnál is nehezebb nyelv. Úgyhogy az egy hosszas folyamat lesz, amíg én azt megtanulom.
De neked célod az, hogy majd egyszer beszélsz szlovénul?
Persze.
Szokatlan cél, de, hát, de érdekes.
Ahogy.
Volt olyan piac, ahol nem működött? Tehát ahol ott voltatok, és már nem vagytok ott, és nem baj, hogy nem vagytok ott? Egyetem volt olyan, ahol ott voltatok, és nem vagytok már ott?
Nincsen. És? Nyilván az olyan helyek, mint tehát, például Ukrajnában dolgozunk, ugye ez kicsit másfajta helyzeteket tud mutatni, mint a békésebb helyek, egyszerűen a politikai felhajtás miatt, de nem zavarja a napi munkánkat.
És arra utalsz finoman, hogy ez a politikai másféleség, ez az üzleti kultúrára is?
Nem,
hat, vagy pedig nem. Abban ezt
nem ez tartalmilag gondolom, tehát, hogy nyilván itt történnek olyan meglepőbb tartalmi esetek, olyan
néha
krízis helyzet. Igen, ami meglepőbb, és amihez nem vagyunk, hál' Istennek Magyarországon hozzászokva.
Úgyhogy, ha fölmegy az ember a honlapotokra, akkor azt látja, hogy tagjai vagytok egy nagy nemzet. A nagyot az hozzáképzeli, úgy van megcsinálva, hogy úgy tűnjön, hogy nagy, nagyon ügyesen. Szóval fölmegy az oldalra, és azt látja, hogy ti a Rothman and Roman csoportnak a tagjai vagytok, vagy magyarországi képviselői. Azt, hogy egy kicsit próbál utána nézni az ember annak, hogy ez micsoda, akkor olyan túl sok mindent nem talál erről, de lát egy világtérképet, meg a világtérképen pontokat, amik túlmutatnak azon a régióra, amit most mondtál. Ez hogy van? Tehát, hogy ez mi a fene, és hogy kapcsolódik ahhoz, amiről idáig beszéltél? Ugye tudjuk azt, hogy egy csomó PR ügynökség van egyébként Magyarországon is, akik kapcsolódnak így vagy úgy nemzetközi hálózatokhoz, viszont itt nem egészen ennek a nyomait véltem én felfedezni.
Igen. Megint csak ügyfél nyomásra, vagy ügyfél érdeklődésre a régión kívül is elkezdtünk dolgozni. Létrehoztunk egy irodát Brüsszelben, illetve van egy irodánk Londonban is. A brüsszeli iroda kifejezetten az EU-val kapcsolatos témákkal foglalkozik, és ezen kívül nyílt iroda Bostonban, illetve Szingapúrban, mind a kettő már 2 évvel ezelőtt.
Ezek ez távoli pontjai a világnak, és nem egyenes vonalon kötődnek össze.
Igen. Pontosan ez a Rossmann and Roman hálózat, ami így áll össze, és ennek...
Minden egyes, csak hogy értsen, tehát a Rotman és Roman, az ti vagytok, ezek szerint csak furcsán megnevezve, vagy elsőre váratlanul megnevezve. Minden egyes pont, ahol jelen vagytok, az egy-egy konkrét ügyfélhez kapcsolódik, tehát hogyha jól értem, akkor ez egy hasonló logikájú terjeszkedés, mint amit 10 évvel korábban megtettetek, ahol ügyféligény mutatkozott, oda mentetek, és ott voltatok. Mondasz ügyfelet is ezekhez? Tehát, hogy csak hogy érteni lehessen az, hogy hogyan kapcsolódik, vagy legalább ügyfél típust, az, hogy milyen iparágban tevékenykedik.
Igen, tehát pontosan úgy van, ahogy mondod, ezek ügyfelekhez kapcsolódtak, illetve azért ahhoz az ambícióhoz is, ahogy mi látjuk, hogy merre megy a világ, illetve merre képzeljük el a saját jövőnket is. Vannak amerikai ügyfeleink, ez leginkább technológiai iparág. A szolgáltatásnak a lényege számukra nem Amerikában dolgozunk, hanem Európában. Tehát mi azt tudjuk hozni, hogy van egy olyan európai szaktudásunk, helyismeretünk, sőt, kelet-európai ismeretünk is, ami nekik nagyon értékes, és mi ebben tudjuk őket segíteni, de amiatt, hogy van egy irodánk Bostonban, ez ugye nagyon kényelmes, hiszen vannak olyan kollégák, akik velük egy időzónában dolgoznak, és ez egyszerűen megkönnyíti a folyamatos kapcsolattartást és a munkavégzést. Ami a szingapúri irodát illeti, az kevésbé ügyféligényre jött létre, mint egyszerűen azt vettük észre, hogy egyre több olyan tender érkezik, ami ázsiai cégtől jön. És a gondolkodásnak az volt a logikája, hogyha egyel közelebb megyünk ezekhez az ügyfelekhez, akkor lehet, hogy már egy korábbi szakaszban is kapcsolatba tudunk velük kerülni.
Miért pont Szingapúr? Ez nem az elsőre beugró ázsiai hub, ahova az ember úgy elsőre gondolná, hogy megy magától.
Valójában,
körülnéztetek a régióban, és úgy választottatok?
Pontosan, és valójában tehát bár ez a cég, ez 2 év óta létezik, a nagy ugrás az valójában a COVID alatt történt meg, hiszen a COVID alatt jöttünk rá mi is arra, hogy lehet online dolgozni, és ebből a szempontból tehát meg tudtuk lépni azt, hogy mi magunk is a világ akár bármely pontjáról tudjunk valós időben online részt venni a Magyarországon folyó munkában is, és az időeltolódás szempontjából, hogyha keletebbre megyünk, az egy nagyon ideális állapot, hiszen akkor pont a délutáni, de még ébrenléti órákra esik a magyarországi munkaidő, úgyhogy ez egy nagyon kellemes.
Ez puszta time management.
De azért, hogyha kicsit komolyra fordítva szólt, a time management nagyon jól jön, és nagyon alapvető, de hát ugyanakkor Szingapúr azért valójában Ázsiában a hub. Hongkong és Szingapúr volt ugye korábban, Hongkong ma már kevésbé, Szingapúrnak felértékelődik a helyzete, ugye Kína az nyilván egy teljesen speciális világ, azt azért Kínában nyitni egy üzletet, vagy egy céget létrehozni, ahhoz nagyon jó helyismeret nélkül elég nagy bátorság kell, de a kínai cégek ott vannak Szingapúrban.
Nagyobb részt ott vannak mindenhol Ázsiában.
Igen. És Szingapúr egyébként még akár az egészen távol keleti, tehát a japán, koreai cégek számára is egy hábnak tekinthető. Úgyhogy innen jön Szingapúr.
Tehát akkor jól értem, hogy oda egy kicsit ilyen zöldmezősen érkeztetek meg, és ott
nézd, tehát ez tényleg úgy működik, hogy ez egy... Nekünk nincsenek nagy befektetőink, mi tulajdonképpen azt a pénzt, amit megkeresünk, azt forgatjuk vissza, tehát ez mindenképpen egy kis lépésekkel történő építkezés, és amit ugye a lehetőségeink tudnak biztosítani.
Ugye azt elmondtad, hogy a legtöbb helyen helyi képviselőkkel, helyismerete rendelkező emberekkel dolgoztok, ide viszont magatok mentek, tehát hogy itt jelentősebben jelen vagytok. Mennyire kellettek személyetekben ehhez, és mennyire kellettek személyetekben az egészhez? Ugye mondtad azt is, hogy visszadolgoztok Magyarországra, sőt, hát tulajdonképpen Magyarországon dolgoztok, úgyhogy közben egy csomót nem vagytok itt. Mennyire rátok épül ez a dolog kettőtökre? Rád és Római Robira, aki ugye a társad, férjed, alapító társad, és minden egyéb.
Így van. Tehát mindenhol vannak, Szingapúrban is vannak helyi kollégák, ugye ott is most már egy 5 fős iroda működik, hiszen enélkül nem is mehetne. Hogy mennyire épül ez ránk, én szeretném azt gondolni, hogy a mi, nem tudom, motivációnk, elkötelezettségünk, tehát hogy van bennünk egy olyan ambíció, ami ennek az egésznek a működtetésében, tehát ez az, ami úgy belöki magát a masinát, de hát azért ma már ez tényleg egy 60, ugye csak Magyarországon egy 60 fős szervezet, itt szó nincs arról, hogy ezt mi személyesen ehhez hozzá tudnánk járulni az összes projekthez, az összes ügyfélen. Azt hiszem, hogy azt elmondhatjuk, hogy a legszeniorabb, legtapasztaltabb szakembereknek a nagyon nagy része dolgozik nálunk. A csapatnak nagy része nagy tapasztalatú, ügyféloldali tapasztalatú, vagy médiából jövő ember. Nagyon nagy nyugalommal lehet rájuk bízni az ügyfeleket és a működést.
Hat az a magyarországi dolgozókra, hogy ez egy ilyen furán-furán, de nemzetközi céggé változott, és ázsiai, meg amerikai munkakultúra is bele kerül. Vagy fordítva, hat-e az a szingapúri kollégákra, hogy egy magyar cégnél dolgoznak? Szóval van-e ilyen típusú hatás, vagy ez egy olyan nemzetközi világ, és annyira standardizáltan zajlik a munka, hogy ez nem érezhető igazából?
A munka standardizáltan zajlik, és de az biztos, hogy ad egy izgalmat, tehát ez egy ilyen plusz kis fűszer, hogy amikor ülünk egy kolban, és a három kontinensen ülnek a résztvevők, mindenféle nemzetiség van, tehát hogy még a szingapúri kollégákon belül is van több nemzetiség, tehát hogy nagyon-nagyon színessé teszi, és ez borzasztó jó, tehát ez nagyon inspiráló. Engem személyesen inspirál az, hogy kipróbáljam magamat más helyeken, más országokban. Kicsit van bennem egy kíváncsiság, hogy vajon működik-e az a szakmaiság máshol is, vagy hogyan működik, és hát egy őrületes tanulás. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sokat lehet tanulni hát mindenkitől. Mindenki egy kicsit másképpen csinálja, egy kicsit más az attitűdje, és ezeket, hogyha össze lehet fésülni, akkor az egy szuper, szuper keverék.
Ugye beszéltünk már arról, hogy ez egy családi cég, ha itt tetszik, vagy egy családi gyökerű cég. Gondolkoztatok-e már azon, hogy ez mennyire maradhat így, hogy ezt így meddig lehet csinálni, meg hogy tovább akarod adni például a gyerekeidnek, hogy majd ők is itt dolgozzanak, vagy ez így nem merül föl, vagy nem is jó felvetés egyáltalán? Azt hiszem, ez a legtöbb családi vállalkozás egy idő után fölmerül, hogy mit lehet ezzel kezdeni, ezzel a dologgal.
Nem, hát a gyerekeim, ugye nekem 3 gyerekem van, akikből 2 viszonylag nagyobb bacska, a harmadik kislányom pedig másodikos, úgyhogy az ő esetében még biztosan nem merül föl, hogy
átfogyat. Lassan eljön az ideje.
ezen nem... Tök őszintén egyáltalán nem gondolkodunk. Ugye nem csak mi vagyunk a tulajdonosai, hanem a menedzsment tagok is van részesedésük a cégben. Én azt gondolom, hogy egyébként ez a jövő, tehát hogy ez a részvénytársasági működés konkrétan és átvitt értelemben is nagyon komoly ambíció az egyébként, hogy az Unió Média vagy a Rotman egy platform legyen arra, egy ugródeszka legyen arra, hogy itt mindenki megvalósíthassa a saját elképzeléseit, tehát hogyha ide bárkinek van olyan szakmai projektje, vagy olyan újító elképzelése, annak mi nagyon szeretnénk teret adni, tehát ez inkább egy ilyen kollektív platformként
bejelentkezhetnek a kollégák azzal, hogy nekik üzleti ötletük van.
Abszolút, igen. Tehát pont a mai nap beszélgettünk erről az egyik.
De ez azt jelenti, hogy a kommunikációiparon kívüli ügyekre is nyitottak vagytok, vagy tesztek kirendulást?
Akár, igen, de hát nyilván abból adódóan, hogy kik dolgoznak nálunk, ez mindig azért valamilyen szinten kötődik, de persze.
Oké, záró kérdés, nehéz záró kérdés, nem szoktak tudni erre válaszolni, de hát ha te majd mondasz rá valami okosat, hiszen te nemzetközi távlatokból szemléled ezt az egész iparágot. Mi lesz a következő nagy dolog szerinted a kommunikációs piacon? Lehet-e lesz-e még egyáltalán nagy dolog, vagy pedig ez egy olyan szinten fragmentált és a rengeteg adat miatt olyan nagyon sokat tudunk olyan nagyon apró dolgokról, hogy nincsenek már nagy trendek, hanem valami más van. Van-e valami olyan, amit látunk jönni, akár keletről, akár nyugatról, és majd egyszer eljön hozzánk is?
Nekem két dolog jut így az eszembe. Az egyik, amivel a beszélgetést is kezdtük, ez a felelősség és küldetés kérdés. Én azt valószínűsítem, hogy ez nem csak velünk marad, hanem ez egyre fontosabb lesz, egyszerűen azért, mert a klíma kérdés, ha már a Covid-on esetleg túl leszünk, a klíma kérdés az itt fog maradni velünk, és ebben egyszerűen muszáj valamit csinálni a cégeknek, tehát hogy itt nincs mellébeszélés már. Úgyhogy ez szerintem erősödni fog, ez nem kérdés. A nagy dilemma az egész metaverzum, online és a fizikainak a kapcsolata, és ez egy nagyon izgalmas kérdés, és hogyha mondjuk megnézzük azt, hogy Kína hogyan töri le a gaming, és hogyan vigyáz a saját fiataljaira, vagy legalábbis azt gondolja, hogy vigyáz rájuk, vagy hogy így kell vigyázni rájuk, és ezzel szemben, amit látunk a metaverzummal és metaverzumokkal kapcsolatosan, én ezt nagyon kíváncsian nézem, hogy ez merre megy, és milyen új eszközök, és hogyan fog ez az egész alakulni, de hát ez erre nem lehet. Én biztos nem tudok mondani semmit.
Hát majd meglátjuk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szerintem ez egy érdekes beszélgetés volt, és messzebbre néztünk egy kicsit a saját megszokott világunknál. Ez volt a Reklámszünet, a 24.hu kommunikációipari beszélgetős podcastja. A vendégem Balatoni Zsófia volt, az Unió ügyvezetője, egyik alapító ügyvezetője, és körülbelül két hét múlva más vendég. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm. Yeah.